Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Civita Vecchia városa egy szoborral emlékezik Szent II. János Pál pápa 1987-es történelmi látogatására. Interjú Hölvényi György, kereszténydemokrata Európa parlamenti képviselővel az afrikai kontinens oktatási nevelési programjának támogatásáról, a helyi egyházok és a Vatikán támogatásával. Civita Vecchia egy szoborral emlékezik Szent II. János Pál pápa történelmi látogatására. Civita Vecchia a Tirrén tenger partján Rómától mintegy 70 kilométerre északnyugatra fekvő kikötő város. 1987. március 19-én látta vendégül Szent II. János Pál pápát. A város közössége számára felejthetetlen nap maradt Karol Wojtyła pápa látogatása, amelyről rendszeresen megemlékeznek különböző kezdeményezésekkel. Idén január 20-án szombaton, egy különösen hideg, de ragyogó, verőfényes napon a kikötő város Assisi Szent Ferencről elnevezett székesegyháza előtti téren került sor a Szent Pápa szobrának felállítására. A katedrálishoz vezető lépcsők előtt felállított 3 méter magas, 4 mázsos súlyú bronzszobrot Gianrico Ruzza püspök Civita Vecchia Tarquinia egyházmegye főpásztora leplezte le közösen a város polgármesterével, tájékoztat róla az Aci Stampa olasz nyelvű katolikus hírügynökség. A szobor felállításának munkálatait összehangoló Stefano Fantozzi, nyugalmazott vatikáni csendőr, köszönetét fejezte ki a város püspökének, aki nagy elkötelezettséggel segítette elő a terv megvalósulását, majd meghatottan emlékezett arra a kiváltságos megtiszteltetésre, hogy egész péteri szolgálata során szolgálhatta II. János Pál pápát, a történelem és az egyház óriását, és részt vehetett az 1987-es történelmi látogatás megszervezésében, amelyre március 19-én Szent József főünnepén került sor. A város polgármestere és a civil élet több képviselőjének beszéde után megszólalt a szobor alkotója, egy Tore Marinelli, aki elmondta, hogy a szobor öntését a dél-olasz Molise tartomány Agnone városkájában családja, a Marinelli család Európa legősibb harang öntődőjében végezték el. Ezt követően Ruzza püspök megáldotta a szobrot. Szent II. János Pál pápa szobrának felállítása Isten népe tisztelete számára elsősorban azt a célt szolgálja, hogy dicsőítsük Istent, minden szentség forrását, mondta a főpásztor rámutatva, hogy az egyház a hívek áhítatának felkinálja a szentek képmását, akik a Szentlélek vezetésével Jézus barátaivá, követendő példákkal váltak, segítenek nekünk és közben járnak értünk. Civita Vecchia püspöke Szent II. János Pálra emlékezve megállapította, hogy Isten embere volt, egyben a történelem óriása, aki elkötelezte magát minden totalitarizmus ellen. A főpásztor idézte a Gorbacsov szovjet elnököt, aki elismerte, hogy Wojtyła pápának döntő szerepe volt a kegyetlen és elnyomó diktatúrák falának összeomlásában. Szent II. János Pál bátran és határozottan vezette be az egyházat a modern korba, folytatta beszédét a főpásztor. Ehhez a városhoz az öröm és a remény bátorító szavait idézte, arra buzdítva, hogy a munkát soha ne tiporja el a technológia, a végsőkig fokozott produktivizmus, hanem legyen lehetőség az egyén fejlődése számára. Már korát megelőzzel felszólított az egészséges és józan életmódra, rámutatva a környezetszennyeződés problémájára. Szerettem volna tisztelettel megemlékezni erről nagy tanulóról, egy szentről, egyben a történelem nagy alakjáról, szem előtt tartva azt, amit ennek a városnak, Olaszországnak, a világnak, a történelemnek adott. segíteni fog nekünk, hogy hűségesek legyünk mindennapi kötelességeinkhez, mondta Rudza püspök, majd befejezésül emlékeztetett Karol Wojtyła Mária tiszteletére. Így a Szent II. János Pál pápa szobor előtt elhaladva Szűz Máriára is gondolni fogunk. Az ünnepélyes szertartás végén a székesegyház előtti teret megtöltő hívek sokasága elénekelte a Szent II. János Pál számára oly kedves Fekete Madonna című dalt, amely a magyar páros szerzetesek által alapított Częstochowai Jasna Góra a fényes hegy Mária kegyhelyéhez fűződik. Interjú Hölvényi György kereszténydemokrata Európa parlamenti képviselővel az afrikai kontinens oktatási nevelési programjának támogatásáról, a helyi egyházak és a Vatikán támogatásáról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Hölvényi György, kereszténydemokrata Európa parlamenti képviselőt, aki éppen Rómában tárgyal hivatalosan. Még a múlt év, október 24-én történt, hogy az Európai Unió Fejlesztési Bizottságában ellenszavazat nélkül, három tartózkodás mellett 15 szavazattal fogadta el azt a javaslatot, amit éppen Gyuri te tettél le az asztalra ott Brüsszelben. Először is arra kérlek, hogy ismertesd meg ezt a programot, mit szándékozik az Európai Unió tenni, és hogy milyen lehetséges kapcsolata van ennek a helyi afrikai egyháza, illetve a Vatikánnal, mint a világegyház központjával.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A jelentés, őt erről szavaztak októberben, amely arról szól, hogy hogyan kell együttműködni, hogyan lehet együttműködni az Európai Uniónak Afrika különböző országaival, mondhatnánk Afrikával, de hát annyi fajta ország van, fejlesztési területek, és ezen belül különösképpen az oktatással. Tehát ez az jelentés az oktatásról szól, és hozzá kell tennem, hogy 2023. decemberében, tehát alig két hónapja, vagy kevesebb, mint két hónapja, az Európai Parlament is megszavazta ezt a határozatot nagy többséggel, tehát egy parlamenti határozat lett belőle. A jelentés lényege, hogy Európának változtatni kell az eddigi gyakorlaton, és sokkal inkább partnerként kell tekinteni az afrikai országokra, és az afrikai országok különböző meghatározó, mondjuk úgy, hogy most nagyon általánosan mondom, szervezetére is. És ami újdonság, és ezt nyugodtan lehet mondani, ez egy több éves munka előzte meg, hogy először egy Európai Uniós, Európai Parlamenti határozatban hangsúlyozza az egyházi szervezetek szerepét az oktatásban, amely megkerülhetetlen. Megkerülhetetlen, hiszen csak a szubszaharai térségbe az iskolák, és most nem a magasabb szintű egyetemekről, hanem tényleg a közoktatásról beszélünk, 40%-a egyházi kézben, és elsősorban a katolikus kéz.
Tehát akkor emiatt a működtető, az iskolák jelentős részének, közel felének a működtetői Afrikában, az egyház, közöttük legnagyobb mértékben a katolikus egyház, emiatt próbáltok nem csak állami szinten kapcsolatot teremteni Afrika egészével, illetve afrikai országokkal, hanem a helyi katolikus egyházzal.
A helyi katolikus egyházzal és a különböző, hogy mondjam, iskola fenntartó, az egyházhoz köthető iskola fenntartó szervezetekkel. Ezt hozzá kell tenni, hogy az Európai Bizottság fölismerte, hogy a fejlesztés oktatás nélkül, így kimondva egyszerű, de hát ugye egy nagy rendszerről van szó, oktatás nélkül mondjuk úgy, hogy semmit nem ér. És ez nagyon fontos, hogy az összeurópai fejlesztésre szánt pénzeknek a 10%-áról egy bizottsági határozat született, bizottsági határozat, 10%-át oktatásra kell fordítani. Ez ma körülbelül, nagyságrendet mondok, 8 milliárd euró.
Na most, ez egy óriási
összeg. Ez egy óriási összeg, persze a feladat is óriási, és ebből kihagyni azokat a úgynevezett ilyen értéksemlegességi alapon, azokat az egyházi iskolai rendszereket, elsősorban a különböző püspökségekhez köthető katolikus iskolai rendszereket, hát egyszerűen ez egy élethazugság lenne, ezt nem lehet hagyni, és ezen dolgoztunk, és hát mondjuk úgy, hogy némi kompromisszummal, de azért alapvetően tényleg mondjuk úgy, hogy számolhatunk be egy ilyen határozatba. De egy határozat az annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle, vagy megvalósítanak belőle, és ez a nagy kihívás. Mert itt nem csak a Európai Uniónak, az Európai Unió döntéshozó, Európai Bizottság döntéshozóinak kell késznek lenni erre a, hogy mondjam, nagyon gyors párbeszédre, mert a kihívások is nagyon gyorsan jelentkeznek, és nagy mértékben jelentkeznek, tehát mondjuk úgy, hogy az idő sürget, hanem a saját egyházunknak, a katolikus egyháznak, és általában az egyházakat közvető iskoláknak is fel kell venni ezt a ritmust, és meg kell találni az együttműködés lehetőségeit az Európai Unióval, amit gondoljuk bele, hogy afrikai szinten nem egy egyszerű dolog.
Igen. Hogy ezt a kérdéskört elhelyezzük az európai valóságban, én két referenciát, két példát említek. Az egyik a magyar államiság helyzete az első világháború Trianon után. Az egyik legfontosabb tevékenysége az újjáéledésnek az oktatásra odafigyelés volt, a Klebersberg program. És azt most már világosan látjuk, hogy igazából ez mentette meg az országot, mert nem annyira a köveket, meg épületeket helyezték az első helyre, hogy azt kell ápolni, gondozni, hanem az emberfőt, a szívet, az értelmet. A másik pedig, ami házunk tájára vonatkozik, a jezsuita rendre, amikor 1540-ben Szent Ignác atya társaival együtt létrehozta a Jézus Császárságát, rögtön születése után az első művek azok iskolák alapítása volt, ez kérte tőlünk a világ. Itt Rómában, Szicíliában, aztán Panolosszágban, és pillanatok alatt 10-20 éven belül egész Európában. És a rend ott találta magát, hogy a legfontosabb szerepe Európa katolikus nevelésében az iskolákon keresztül történt meg. Nem véletlenül, hogy a jezsuita rend kialakította ezt a hatalmas nagy, főként középiskola, aztán egyetemi iskola rendszerét, amin keresztül, tehát az ifjúságon keresztül a holnapnak, jövőnek dolgozva, ez a két referencia pont csak arra alkalmas, hogy akkor kérdezzek, valahogy az Európai Unió tulajdonképpen a jövőre gondol, és ezért akarja belevonni az egyházat is, hogy a saját intézményein oktatási helyi, afrikai oktatási intézmény rendszerén keresztül társa legyen ennek a nagy közös programnak.
Igen, itt az nagyon fontos, hogy közösen kell valami nagyon szépet és nagyon fontosat gondolni, mondjuk így nagy általánosabb Afrikával. Afrika egy óriási lehetőség. Hát gondoljunk bele, egy kontinens az átlag életkor 20 év körül van. És rengeteg kiaknázatlan természeti lehetőség. Tehát Afrika egyik részről óriási lehetőség a kontinense. Másik rész az óriási kihívások kontinense. És ezekben a kihívásokban, amivel nagyon sok gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi, biztonság, mindenféle nagyon-nagyon-nagyon komoly probléma van, ennek az első lépése, az tulajdonképpen ebben az előrelépés, az csak az oktatáson keresztül lehet. És ugye egy óriási népesség növekedés van, tehát maga a kihívás is növekszik. Most csak mondok egy példát, hogy 2030-ig körülbelül 2 millió plusz tanárt kell kiképezni Afrikának, segíteni kell kiképezni, vagy működjük együtt a képzésbe, ahhoz, hogy meg tudjon felelni azoknak a 21. századi tudás követelményeknek, hogy a fiatalok el tudjanak mozdulni. És itt jön egy nagyon fontos dolog. Ez egész világosan kell látni, hogy európai szempontból az egyik legmotiválóbb dolognak az pontosan a migrációval kapcsolatos problematika jelenti. Mert mindenkinek, afrikainak is, európainak az az érdek, hogy mindenki a saját családja, a saját rokonsága, a saját törzse, a saját ország környezetében találja meg a boldogulást.
És a saját országát segítse.
És hát igen, csak ez személyeken keresztül, tehát ez sok-sok tudáson, sok-sok iskolán keresztül. Tehát nem kapnak a fiatalok oktatást, és azért azt tegyük hozzá, ma Afrikában körülbelül 100 millió fiatal semmilyen oktatásban nem részesül. Semmilyen. Tehát nem csak az, hogy rossz vagy nem rossz, semmilyen. Tehát ezen alapvetően változtatni kell, mert nyilvánvalóan az lesz az első, aki manipulálható, aki odébb próbál állni állandóan, igen, és ez senkinek nem érdekel, hangsúlyozom, se Európának, se az Afrikának. Tehát egy nagyon közös érdek van.
És neveltség kultúra nélkül nincs is felelőssége, tehát elkötelezettsége, saját sorsa, saját családja, saját nemzete iránt. Ebben az európai projektben milyen szerepe lehet a Vatikánnak, a Szentszéknek?
Azt hiszem, hogy egy nagyon komoly közvetítő szerepe lesz. Én tulajdonképpen egy európai politikusként ezt a folyamatot szeretném elősegíteni, de a döntés, ez természetesen a Vatikáni a Szentszéké, és...
De itt van egy külön nevelésügyi kongregáció.
Egy nevelésügyi kongregáció, aki azt hiszem, hogy azokat a legkülönbözőbb érdekeket kell, reméljük, összefogni és továbbítani, a tárgyalóasztalon megjeleníteni az Európai Bizottság, Európai Unió döntéshozóival, hogy ez valóban, ez ne egy alkalmi politikai hevület által irányított dialógus legyen, párbeszéd legyen, hanem ez tényleg egy közös érdekeket alapuló stratégiai együttműködés. Ez nagyon sok ember számára látszik, és hozzáteszem még azt is, hogy a baj akkora politikai irányultságokon felül is valamennyire látszik, tehát azt a fajta dogmatikus gondolkodást, hogy szélsőségesen dogmatikus gondolkodást, hogy a migráció esetleg jó is lehet, azt leszám, és azt, hogy a egyházi iskolákkal világnéz alapon nem foglalkozunk, ez nem tükröződik már a jelentésben, és még egy dologra azért föl kell hívni a figyelmet, hogy a jelentésben, ha tényleg egy ilyen nagyon körülírt módon is, de benne van, hogy tekintettel kell lenni a helyi kulturális sajátosságon.
Igen.
Amiben óriási nagy deficitünk van, mind a ketten tudjuk, hogy mire gondolunk, hiszem, a hallgatókkal együtt, és...
Pont én kimondom, hogy Európa ne kényszerítse rá a saját értékrendjét egy egészen másként gondolkodó afrikai kultúrára.
Ez erről van szó, erről van szó.
Kultúra, illetve vallás tekintetében.
Kultúra, vallás, erkölcsi. És ez, hogy mondjam, ez nem hit kérdése, tehát nem hitbéli kérdés, hanem ez valóban kultúra és hagyomány kérdése.
Hát ez lenne Európának a sajátossága, a respektus, hogy tiszteletben tudja tartani, hát most testét tiszteletben tartani, mondom én könnyen innit a stúdióból. A vatikáni dialógus partneren túl kivel tudtok tárgyalni Afrika részéről? Már afrikai egyház részéről.
Afrikai egyházak részéről, ugye, tehát Afrika egy óriási kontinens, 54 országgal, teljesen különböző helyzetekből, de ugye az Afrikai Püspökkari Konferencia, úgynevezett SECAM elnökségevel rendszeres kapcsolat van, tehát hogy a szakmai kapcsolat, igen. Mert hát a forrás, a valóság megismerés, az csak ugye helyből jöhet. Tehát
nem, ők hogyan fogadták ezt a brüsszeli tervet?
Folyamatosan egyeztettünk, pontosan azért, hogy hitelesek legyenek azok a számok, azok az adatok, amely az egyházi oktatásról szólnak.
Igen.
És hitelesek legyenek abból a szempontból is, hogy melyek a legnagyobb kihívások. Ezért tulajdonképpen van egy folyamatos kapcsolat. Most egy másik fázisba lépünk, miután ez a határozat megvan, hogy mit lehet ebből megvalósítani. Ebbe igazán az ember professzionális, megalapozott tanácsokat adhat, de ez tulajdonképpen a helyi egyházak és a helyi egyházakat összefogó püspökkari konferenciáknak a döntése. Én azt hiszem, hogy ebbe mindenképpen egy nagyon izgalmas, közös állásfoglalás és egy, hogy mondjam, kitartó stratégiára van szüksége az afrikai egyházak részéről, de hát ezt nyilván neki kell megalkotni.
Végül azt kérdezném meg, hogy szerinted ezt az egész szép tervet, ami gondolom nagyon pozitív fogadtatása talált Afrikában, akár politikai részről, akár egyházi részről, mikor lehet apró pénzre váltani, mikor lesz ebből oktatás? Konkrétan afrikai iskolában?
Én azt hiszem, hogy ez egy-két éven belül el tud indulni. Tehát most reálisan, ez nem könnyű különben, mert ezek át kell futni a rendszereken, de azt hiszem, hogy ez egy-két éven belül elindulhat. A lényeg a tartóság, a folyamatosság.
Erről a projekt, a maga terv gondoskodik?
Nem tud, ez a parlament erről nem dönthet, erről a bizottságnak kell dönteni.
Tehát el tudja indítani?
El tudja indítani, de aztán a részletek és maga az, hogy a különböző ötletek, különböző projektek hogy válnak valósággá, az tulajdonképpen a bizottság és a helyi partnerek között dől el. Hogy ez megvalósuljon, azt megint majd kontrollálhatja a parlament, a kettő között, hát az ember odafigyel, de hogy mondjam, tehát nincs döntő befolyása rá.
Kedves György, hálásan köszönöm a beszélgetést, szívből kívánom, hogy a mostani vatikáni tárgyalás jó sikeredjék, és hogy ugyan apránként, de végül is haladjon az egész terv konkrét megvalósulás felé, drága fekete afrikai testvéreinknek.
Nagyon fontos, hogy minél hamarabb, minél szélesebb körben valóban valósággá váljék ez a határozat.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A Hölvényi György kereszténydemokrata Európa parlamenti képviselővel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Programajánló következik.